6 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A kárpátaljai magyarság képviselőinek bevonásával megkezdődnek a magyar-ukrán szakértői szintű egyeztetések a kárpátaljai magyar közösség jogainak rendezése érdekében, jelentette be Orbán Anita külügyminiszter hétfőn Facebook bejegyzésében, azt követően, hogy a hétvégén erről állapodott meg Andrij Sibiha ukrán külügyminiszterrel telefonon. A magyar diplomácia vezetője közölte, mindkét fél kijelölte a tárgyaló delegációkat, melyek első alkalommal online formában egyeztetnek. Már kedden megkezdődnek azok a megbeszélések, melyek fontos alapot teremthetnek a kisebbségi jogok mielőbbi megnyugtató rendezéséhez, fogalmazott Orbán Anita. Az egészségügyi miniszter szerint nincs közvetlen járványügyi fenyegetés a hantavírus miatt Magyarországon. A vírus valós, komolyan veendő fertőzés, de jelenleg alacsony lakossági kockázatú járványügyi helyzetről van szó, és Magyarországon jelenleg nincs közvetlen járványügyi fenyegetés, írta Hegedű Zsolt a Facebook oldalán azzal összefüggésben, hogy az elmúlt napokban több hír is megjelent egy Arad megyei esetről. A miniszter azt írta, nincs ismert magyar fertőzött, nem ismert olyan magyar ember, aki kontaktusba kerülhetett a járványban érintett bármelyik személlyel, tehát nincs közvetlen hazai fenyegetés. Az egészségügyi miniszter szerint a legtöbb hantavírus nem terjed emberről emberre. A fertőzés általában fertőzött rágcsálók vizeletével, ürülékével vagy nyálával szennyezett por belélegzésével alakul ki. Magyarországon jelenleg nincs ok pánikra, erősítette meg a miniszter. Mint írta, az itthon előforduló hantavírus fertőzések ritkák, 2015 és 2024 között évente 2 és 16 közötti esetet regisztrál. A miniszter szerint a magas 30-50% körüli halálozási arány elsősorban az amerikai kontinensen előforduló andokvírushoz és más újvilági hantavírusokhoz kapcsolódó súlyos megbetegedésekre vonatkozik. A Magyarországon előforduló hantavírus jellemzően enyhébb vagy középsúlyos vesétérintő betegségeket okoznak. A jelenlegi tudományos ismeretek alapján rendkívül valószínűtlen, hogy ebből újabb világjárvány vagy COVID 2.0 alakuljon ki, olvasható a miniszteri bejegyzésben, aki hozzátette, a fő megelőzés a rágcsálók távoltartása és a biztonságos takarítás. A reformátusságból való értékek bemutatása, így jellemezték többen is azt az alkalmat, melyen H2Ö az életvize elnevezéssel református utcai bizonyságtételre várták az érdeklődőket Felső Zsolcán a hétvégén. A H2Ö a Tiszán inneni református egyházkerület és a helyi gyülekezetek által szervezett utcai evangelizációs program. A rendezvény célja, hogy a templomok falain kívül városi főtereken kreatív programokkal, zenével és közösséggel hirdessék az evangéliumot. Érdekesség, hogy első ízben került falak közé az alkalom, mert az égi áldás áztatta a települést. A már 5-5-ször életre hívott eseményt a Tiszán inneni református egyházkerület, a Felső-Zsolcai református egyházközség, a Kazinci Ferenc református általános iskola és óvoda, a Csomasztót Kálmán református alapfokú művészeti intézmény Felső-Zsolcai tagintézménye és a város együttesen szervezte meg a rendezvények házában. Közös istendicsőítés, igehallgatás, bizonyságtételek, református értékeink megmutatása, sok vidám perc és játék kapcsolta össze a résztvevőket ezen a délutánon, mondta Vadnai Zoltán, a Tiszán inneni református egyházkerület missziói tanácsosa.
Ez egy bizonyságtétel az Úr Jézusról, ez a napnak ez a központi témája. És a színpad élni fog, és én azt gondolom, hogy minden erről beszél. Ha fellépnek majd itt a helyi református általános iskolának a diákjai, az arnóti óvodások, a zeneiskolások, a Csomasz itteni tagintézménynek a tanulói, ők mindannyian református intézményben tanulnak, és hozzák magukkal azt a lelkületet is, és mindazt a tudást és értéket, amit itt elsajátítanak. de lesz a színpadon bizonyságtétel, egy sárospataki teológus Halasi Botond tesz majd bizonyságot, aztán igehirdetés lesz a csúcspontja a délutánnak, Fejér Zoltán a sárospataki gimnáziumnak az intézményi lelkésze hirdeti majd az igét. Itt lesz velünk a For the King együttes, aki a dicsőítést végzi majd ezen a délutánon, de nyilván egyházkerületünk vezetői, illetve egyházmegyénk vezetője, Esperes úr is megszólal és köszönti majd a résztvevőket, illetve a helyi lelkipásztor, Alexa Gábor, úgyhogy széles a skála, amivel a színpadon találkozhatunk.
Hosszabb nyitvatartással készül a Nemzeti Adó és Vámhivatal a bevallás utolsó napjaira. Már több mint 2,2 millió SZIA bevallás érkezett a NAV-hoz, de még sokaknak lehet teendője. A NAV hosszított nyitvatartással segíti azokat az adózókat, akik személyesen fordulnának a hivatalhoz, és telefonon is meghosszabbított időben segítik a szakemberek a bevallás kitöltését. Hívta fel a figyelmet hétfőn a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A NAV központi ügyfélszolgálatai május 18-a és 20-a között hosszított nyitvatartással reggel 8:30-tól egészen este 6 óráig várják az ügyfeleket. A személyes megjelenést választó adózók bármely, az SZIA bevalláshoz kapcsolódó kérdésükre választ kaphatnak, átnézhetik, elfogadhatják, módosíthatják a tervezetüket, befizethetik adójukat, segítséget kaphatnak az ügyfélkapu plusszal kapcsolatos ügyintézéshez is. A NAV infóvonala 1819 szintén rendkívüli nyitvatartással fogadja az általános tájékoztatás kérő telefonokat, ismertették a közleményben. Piacfelügyeleti és népegészségügyi közös vizsgálat indul az aeroszol termékek átfogó ellenőrzésére, tájékoztatott a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság hétfőn. A közlemény szerint a vizsgálat során értékelik, hogy a termékek megfelelnek-e a vonatkozó műszaki biztonsági, tűzveszélyességi és jelölési előírásoknak. Az ellenőrzések középpontjában a műszaki karbantartó szprék és autóápolási termékek állnak. A piacfelügyeleti hatóság elsődlegesen a gyártó, illetve a forgalomba hozó telephelyén ellenőrzi, egyebek mellett a termékek forgalomba hozatalát megelőző vizsgálatok elvégzését igazoló műszaki dokumentációt. A hatóság kiemelte, a korábbi években nem volt hasonló formában ilyen vizsgálat, és az ellenőrzés egyedülálló abban is, hogy komplex módon több hatósági szakterület a piacfelügyeleti és a népegészségügyi együttműködésével valósul meg egy helyen, egy időben, áll a közleményben. A látássérült sakkválogatott a 7. helyen végzett a világbajnokságon. A vakok és gyengénlátók sakkcsapat világbajnokságát Montenegróban rendezték, ahol 21 ország válogatottja mérte össze erejét. A 9 fordulós verseny végén a magyar csapat a 7. helyet szerezte meg. A mérleg 4 győzelem, 2 döntetlen és 3 vereség. Az első táblán Zámbó Zoltán fidemester, a DVTK sakkszakosztály vezetője, a tőle megszokott stabilitással játszott. 9 partiából 6 és fél pontot szerzett.
Montenegróban volt, április 17 és 28-a között rendezték meg Petrovácban, ahova én nagyon kellemes emlékekkel mentem vissza, mert az egyéni világbajnokságot is ott sikerült megnyerni. Én voltam az első táblás, Csuri Szilveszter a második, Élő István a harmadik, a negyedik ugye a Szilágyi Sámuel és az ötödik a Vilics Hanna, ugye alapvetően 4 táblán játszottunk, tehát mindig volt egy valaki, aki pihent. Ugye az elmúlt évek tapasztalata mutatja, hogy bizonyos országoknál az élőpont az abszolút nem releváns, mondjuk a üzbégek vagy India, és hát én személy szerint azt mondtam, hogy szeretnék az első 10-be végezni, voltak, akik álmodoztak egy kicsit az első 3-ról, tehát mindenki máshogy nyilatkozott, én úgy érzem, hogy a 6. helyre voltunk rangsorolva, és 7-ek lettünk, tehát hogy összességében ez a top 8-ban való végzés, ez egy teljesen elfogadható eredmény lett. Hát ugye most összejött a 4 kontinens, mert még Kenyából is volt csapat, Afrikából, Venezuelából, Üzbegisztánból, tehát ezért sok helyről voltak. Már a megszokott, tehát a spanyolok, a lengyelek, a szerbek, ők nagyon-nagyon erősek, velük nehéz, a németek, bulgárok, mi, ez nagyjából hasonló kategória, és az olimpia óta sem egyszerű a venezuelai csapatot hova tenni, akik akkor érmes helyezést értek el, hogy élőpontban nem annyira erősek, de valahogy nagyon jók. India most sem vett részt a versenyen, ez így talán egy kicsit jobb is volt, mert ők is nagyon erősek tudnak lenni. Gyakorlatilag 21 országból voltak csapatok.
Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.
Nélkülünk szép volt még ez a hely. És nem csak száraz, ó, én nem. Halvány zöld szakállat rajzolt a tóra, kislány koromban te gondoltad volna, ó, én nem. Hányszor ébredünk még napfényben, látsz-e még hóesést a tél?
Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
Jó reggelt kívánok, kellemes ébredést mindenkinek a rádió mellett. Béli Katalin szerkesztőműsorvezető vagyok, május 19-én kedden a napindító órával. Ma van a Családorvosok Világnapja, amelyet 2010-ben nyilvánított világnappá a Családorvosok Világszervezete. Ez a nap arra hivatott, hogy világszerte megünnepeljék a családorvosokat és a családi orvoslás terén elért haladást. A Családorvosok Világnapja felhívja a figyelmet a háziorvosok elkötelezettségére, elismeri a háziorvosok munkáját, fokozza a háziorvosok morálját, illetve ráirányítja a döntéshozók és a közvélemény figyelmét a háziorvosok munkájával kapcsolatos legfontosabb kérdésekre. Ennyit a világnapról, a napindító órát nem csak kenyérrel él az ember című rovatunkkal kezdjük. Fél hétkor híreket hallanak. 3/4 hét előtt nem sokkal elindítjuk azt a felvételünket, amelyben a Magyar Református Szeretett Szolgálat számára felajánlható 1%-os adóról beszélgetünk, majd Dobis Locski Zsófiát, a Szeretett Szolgálat kommunikációs vezetőjét kérdezzük. Tartalmas időtöltést kívánok önöknek!
Still down. csak kenyérrel él az ember. Napi ige a református bibliaolvasó kalauz alapján.
Áldás békesség! Petróci Szabolcs vagyok, a Bagaméri Református Egyházközség lelki pásztora. A mai nap olvasom Istenünknek igéjét a római levélből, Pál apostol leveléből, a 11. fejezetből, a 11. résztől a 16. terjedő szakaszból. Kérdem tehát, azért botlottak meg, hogy elbukjanak? Szó sincs róla. Viszont az ő bukásuk által jutott el az üdvösség a népekhez, hogy Isten féltékenyé tegye Izraelt. Ha pedig az ő bukásuk a világ gazdagságává lett, veszteségük pedig a népek gazdagságává, akkor mennyivel inkább az lesz, ha teljes számban megtérnek. Ezt pedig nektek mondom, a népeknek, amennyiben tehát én a népek apostola vagyok, az válik szolgálatom dicsőségére. Ha valamiképpen féltékenyé tehetem véreimet, és így megmenthetek közülük némelyeket. Hiszen ha elvettetésük a világ megbékélését szolgálta, mi mást jelentene befogadtatásuk, mint életet a halálból? Ha pedig a zsenge szent, a tészta is az, és ha a gyökér szent, az ágak is azok. Amen. Kedves testvérem! Sokszor mondjuk egy csúfos vereségkor, egy nehéz élethelyzetben a másiknak, hogy az Isten a rosszból is tud jót kihozni. És ez igaz. Mert az Úr gondolatai nem a mi gondolataink, és a mi útjaink nem az Isten útjai. Nála az idő is máshogy megy, mert tudjuk, hogy 1000 esztendő egy nap, és egy nap 1000 esztendő. És igen, van humora az Úrnak. Luther Márton mondta, hogy ha az Isten nem szereti a humort, akkor nem akar a mennybe menni. Igen, az Istennek van humorérzéke, hogy nem úgy mennek a dolgok, ahogyan mi azt nagy fifikával elgondoltuk, nem emberként néz a jövőre, nem úgy intézi a dolgokat, ahogyan mi előre leszeretnénk zsírozni, de emiatt ne sértődjünk meg, ne forduljunk el, hanem próbáljuk megérteni. Ezt látjuk a mai igében is, hogy bizony az Úr a zsidó nép bukását is fel tudta használni arra, hogy másokhoz is, a nem zsidókhoz is eljusson az evangélium. Hogy ezáltal féltékenyé tegye a választott népet, hogy rájuk pirítson. Hogy lám, nektek még jobbnak kellene lenni. Bizony ránk is ránk fér néha ez a fajta isteni humor. Hogy egy kicsit pironkodjunk, és leszállva a magunk hitbeli magas lováról tudjunk megerősödni, az igazi hitben, és az abban való élésben. Mert bizony sokszor mi jobban tudjuk már ezt a hitbeli járást, mint maga a mindenség ura. Pedig milyen messze vagyunk tőle. Az Úr ma is jön, vezet, talán nem úgy, ahogy várod, de higgy neki, higgy benne. Engedj neki, engedd, hogy ösztönözzön, akár féltékenyé tegyen a hit útján, hogy jobb legyél, hogy hitben növekedj, és maradj meg a keskeny ösvényen. Így legyen. Amen. Imádkozzunk. Mennyei atyánk, bizony sok veszteség ér minket. Nem úgy sikerülnek a dolgaink, ahogyan mi azt előre megterveztük, kigondoltuk, előre leszerveztük. De tudjuk, Urunk, hogy Te a rosszból is tudsz jót kihozni. De nehéz azt elfogadni, hogy a te gondolataid nem a mi gondolataink, hogy a te utaid nem a mi útjaink. Nehéz kiengedni az irányítást a kezünkből, nehéz azt mondani őszintén, ami az Úr imádságban benne van, hogy legyen meg a te akaratod. De ma erre kérsz minket. Segíts, Urunk, hogy hozzád igazodjunk, hogy értsük meg azt, amit te elterveztél a mi életünkben. Ha pedig nem értjük, tudjuk elfogadni, hogy te mégis a legjobbat akarod nekünk. Ösztönözz minket, erősíts minket a hit útján, vezess minket, hogy előre felé menjünk, s ne vissza az óemberi életünkbe. Így légy velünk a te lelkednek segedelmével. Amen.
Igei gondolatokat hallottak a Református Bibliaolvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember.
We've turned the page, for a new day has dawned, and we've rearranged what is right and what's wrong. Somehow we've drifted so far from the truth that we can't get back home. And where are the virtues that once gave us light? And where are the morals that governed our lives? Someday we all will awaken the back just to find what we've lost. Of a life, a heart that is pure, and a love that is blind, a faith that is fervently grounded in Christ, the hope that endures for all time. These are the basics. We need to get back to the basics of a life. Rage is the reason it out. Just meditate and you can overcome every doubt. After all, man is a god. They say God is no longer alive, but I still believe
in the old rugged cross.
Whoa,
we need to get back.
hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Ezen a héten kezdődik a Magyar Államadós Osztályzatok idei hitelminősítői vizsgálat sorozata. A három piacvezető nemzetközi hitelminősítő a kialakult gyakorlatnak megfelelően 2026-ban is összesen 6-szor veszi napirendre a magyar szuverén besorolásokat. Az idei menetrendek alapján először a Moody's vizsgálja Magyarországot, a cég május 22-ére tűzte ki a magyar besorolások első idei értékelési időpontját. A Standard & Poor's pénzügyi szolgáltató csoport május 29-én tűzi először napirendre Magyarországot. A harmadik globális piacvezető hitelminősítő, a Fitch Ratings pedig idei felülvizsgálati menetrendjében Magyarország először június 5-én kerül sorra. A Fitch a Tisza párt győzelmével végződött országgyűlési választások után már kiadott egy előzetes helyzetértékelést, melyben megállapította, hogy az új magyar kormány jelentős makrogazdasági és közfinanszírozási kihívásokkal lesz kénytelen szembenézni: a magyar gazdaság lassú növekedése, a magas államháztartási hiány, valamint az ugyancsak magas és növekvő államadósság miatt. Bögi Viktória lesz az élő környezetért felelős minisztérium parlamenti államtitkára, jelentette be Gajdos László tárcavezető a Facebook oldalán. A miniszter Bögi Viktória jogászt elhivatott ügyvédként és közigazgatási szakemberként mutatta be. Azt írta, 9 éves közigazgatási múltja, valamint kiterjedt jogi és ügyvédi gyakorlata a garancia arra, hogy a legnehezebb helyzetekben is határozott, magas vitakultúrájú és fegyelmezett képviseletet biztosít a minisztériumnak. Úgy fogalmazott, Bögi Viktóriával közösen elszántan hisznek abban, hogy a döntéshozatalnak teljesen átláthatónak kell lennie, és hogy természeti értékeinket meg kell óvni az indokolatlan beavatkozásoktól, ugyanis a környezet állapota hosszú távon mindannyiunk életminőségét meghatározza. A miniszter hozzátette, a parlamenti államtitkár elsődleges feladata lesz a parlamenti munka koordinációja és a transzparens törvényalkotás irányítása. Rekord mértékben nőtt a kassai nemzetközi repülőtér utasforgalma éves szinten áprilisban, derült ki a második legnagyobb szlovákiai légikikötő által vasárnap kiadott közleményből. A kassai repülőtér utasforgalma áprilisban csaknem 80 ezer fő volt, ami mintegy 66%-os növekedést jelent az előző év ugyanezen időszakához képest és történelmi rekord. A repülőtér az idei év első 4 hónapjában 246 ezer utas szolgált ki, ami az egy évvel korábbihoz képest 48%-os utasforgalom növekedés. A közlemény szerint a tavaly novemberben indított Pozsonyt Kassával összekötő, a Wizzair által üzemeltetett heti 13 alkalommal közlekedő belföldi járat egyértelműen sikeresnek bizonyult. A kassai repülőtér utasforgalma jelentős pillérének számító járaton eddig mintegy 100 000-en utaztak.
Az időjárásról.
Kedden a napos gomoly felhős időben főként északon, északkeleten alakulhatnak ki záporok, zivatarok, a szél már csak helyenként lehet élénk. Kedd délután 18 és 23 fok közé melegszik a levegő.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Babád, de a babád. Hajde, ha szívem beleszakad, majd a szívembe leszakad, majd a bánatba, és álmatlanul forgulódok az ágyamba. Ha tehetném, a szélbe bele kiáltanám, hogy nem vagyok már a babád, de a babád. Hajd el, a szívembe leszakad, majd a bánatba, és álmatlanul forgulódok az ágyamba. Ha tehetném, a szélbe bele kiáltanám, hogy nem vagyok már a babád, de a babád.
Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
Nem fő, de fontos forrása a Magyar Református Szeretetszolgálatnak az adó 1%-os felajánlások. Évente néhány millió forint támogatást kapnak így, amelyet olyan programok finanszírozására fordítanak, amihez máshonnan nem kapnak támogatást. Ilyen például a Nyilas Misi ösztöndíj program, ahol tehetséges, de nehéz körülmények között élő gyerekek fejlődését támogatják. A részletekről Dobis Lucski Zsófiát, a Magyar Református Szeretetszolgálat kommunikációs vezetőjét kérdezte Hegedűs Márk.
Ez valóban így van, hogy azért a Magyar Református Szeretetszolgálat esetében a költségvetéshez képest viszonylag egy kisebb rész jelent az adó 1% felajánlásokból beérkező összeg, viszont mégis nélkülözhetetlen. Mégpedig azért, mert vannak olyan programjaink, amihez nincsen külső biztos forrás társítva, és ezt pedig be kell vallanunk, hogy vannak olyan célok, amikhez az adománygyűjtések azok mindig nehezebben mennek. Hosszú évek óta az adó 1%-ból beérkező összegeket például a Nyilas Misi ösztöndíj program finanszírozására szoktuk fordítani. Bízom benne, hogy a hallgatók közül már sokan hallottak erről a programról. Ez ugye az a ösztöndíjunk, amivel minden évben 50 tehetséges, de nélkülözésben élő diákot segítünk Kárpát-medencébe szerte. Ennek ugye csak maga az ösztöndíj biztosítása egy 5 millió forintot jelent, és akkor mellé jönnek a különböző nyári táborok, közösségi alkalmak a fiataloknak, tehát ennek is azért, ennek a programnak is van például egy több millió forintos költségigénye. Ez viszont pont egy olyan program, amihez nincsen semmilyen pályázati forrás, és nem szoktunk mellé adománygyűjtést társítani, hiszen amikor a Nyilas Misi ösztöndíj programról beszélünk, mindig azt kommunikáljuk, hogy a jelentkezésbe buzdítjuk a fiatalokat, az iskolát, a gyülekezeteket, ezzel a céllal szoktuk megszólítani, hogy küldjenek tehetségeket, és nem pedig azért, hogy küldjenek támogatást, hogy biztosítva legyen az ösztöndíj. Éppen ezért mondjuk ennél a programnál egy nélkülözhetetlen részét fedezi a működésnek az adó 1%-okból beérkező összeg. De az innen érkező források, amennyiben egy olyan évről beszélünk, hogy magasabb összeget sikerül felajánlásokból begyűjteni az MRS-nek, ott pedig azokat a hízagokat tudjuk betömni, amikből a nagy adománygyűjtésekből nem érkezett kellő mennyiségű felajánlás, például a tűzifa program minden évben egy ilyen nehezített terep szokott lenni. Azt azért látni kell, hogy a kérelmek száma az magasabb, mint amennyi adományt egy-egy gyűjtéssel kapcsolatban jellemzően össze tudunk gyűjteni. Mondjuk pont a január-februári hónap az mindig egy nehezített terep, hiszen adventkor mindenki kiadományozta magát, és évelején például nagyon jól jön, hogyha az adó 1% forrásból van egy olyan tartalék összeg, amivel mi tudunk gazdálkodni. Tehát valóban tény az, hogy a Magyar Református Szeretetszolgálatról talán nem a legtöbb embernek egyből ez jut eszébe, hogy adó 1%, pedig mi is nagyon-nagyon fontos célokra tudjuk hasznosítani ezeket az összegeket.
Az oldalatokon, jobbadni.hu-n írtok egy pár szót az adó 1%-ról, és ott van egy nagyjából, amiket elmondtál, ez megjelenik ebben a szövegben is, de van itt egy félmondat, amire még kérném, hogy fejtsd ki nekünk, azt írjátok, hogy a hozzánk beérkező pénzbeli adományok 91%-át, zárójel esetenként 100%-át az adományozó által meghatározott ügyre fordítjuk. Ugye beszéltél erről az előbb, hogy fixek a dolgok, hogy mire mennek az adományok, de mit jelent ez a 91%? Ezen szerintem van, aki meglepődhet most a hallgatók közül, hogy miért pont 91, és mi lesz a másik 9%-kal?
Ez egy kuratóriumi határozat alapján a legtöbb adománygyűjtésnél 9%-ot tudunk mindössze a működési költségekre fordítani. Itt ugye arra kell gondolni, hogy például egy adventi időszakban az, hogy beérkeznek az összegek és abból családokat tudjunk támogatni tartós élelmiszerrel, vagy bármilyen olyan adománnyal, amiben szükséget szenvednek, arra megy a 91%, hogy ezeket a termékeket beszerezzük. A maradék 9%-ból pedig azt tudjuk kigazdálkodni, hogy mondjuk a kis buszainkat, vagy a teherautóinkat tudjuk megtankolni. Tehát ilyen egyszerű dolgokra kell gondolni. Ugye amikor azt írjuk, hogy esetenként 100%, az pedig az olyan célzott adománygyűjtésekre vonatkozik, mint például most a közelmúltra gondolok a Szilágyfehér templom tornyának újjáépítésére fordított adománygyűjtés, vagy az előző évben ott volt például az erdélyi árvízkárosultak megsegítése. Tehát amikor ilyen nagyon-nagyon konkrét ügyekre, hogy egy templomnak, vagy egy gyülekezetnek, vagy egy településnek a megsegítésére gyűjtjük az összegeket, akkor az beérkezett teljes összeget odaadjuk, és akkor nem foglalkozunk vele, hogy egyébként a háttérben nekünk milyen egyéb kiadásaink felmerülnek. Ez egyébként megkérdezett, évközben megkérdezett többi olyan gyűjtésünk, mint az adventi gyűjtés, húsvéti gyűjtés, vagy az ilyen adománygyűjtéseknél szükséges erre a 9%-ra, hogy tudjunk a működésre is fordítani. Hiszen valóban az a cél, nem is kérdés, hogy minél többeknek tudjunk segíteni, de valamiből fent is kell tartani a szeretett szolgálatot, és ha bár karitatív szolgálatot végzünk, de bizony a benzinkutakon nekünk is kell tankolni, nekünk is kell autópályamatricát vásárolni, tehát ezeket a költségeket fedezzük az adománygyűjtésekre beérkező 9%-ból.
Köszönöm, hogy ezt is ilyen transzparensen elmondtad nekünk, és akkor vissza szigorúan az adó 1%-ra. Milyen volumenben érkeznek ezek az összegek? Mondtad, hogy itt azért van változás az évek alatt, amikor több jött, akkor többet tudtatok erre fordítani. Volt egy ilyen félmondatod, milyen nagyságrendre gondoljunk?
Egyébként a Magyar Református Szeretetszolgálat életében ez jellemzően egy mindössze pár millió forintos tételt jelent, ezt azért merem ilyen nyíltan kimondani, hiszen ezek elérhetőek a NAV felületén, ezek a statisztikák. Nálunk viszont nagyon érdekes, és ezt nyilván mi is figyeljük az elmúlt években, hogy a Magyar Református Szeretetszolgálat esetében jellemzően nem az szokta a felajánlók számát igazán meghatározni és előmozdítani, hogy éppen mi milyen jelmondatot, vagy milyen kreatív stratégiát teszünk az adó 1% kampányhoz, hanem az, hogy az adott évnek az elején történik-e olyan esemény, amikor sokan találkoznak a zöld kabátokban, vagy a zöld mellényekben a munkatársainkkal országszerte. Az elmúlt évekre, ha gondolunk, például 2022-ben kimagaslóan, mármint, hogy a Magyar Református Szeretetszolgálat átlagához képest kimagaslóan magas volt az adó 1%-ok felajánlása, de gondoljunk vissza, 2022. február 24-én tört ki az orosz-ukrán háború, és akkor nagyon sokan csatlakoztak hozzánk önkéntesként, láttak minket a határátkelő helyeken, pályaudvarokon, beszélgettek a munkatársainkkal, nagyon sokan személyesen is megtapasztalhatták, hogy milyen szolgálatot vállal az MRF, és éppen ezért feltételezhetően a májusi időszakban még annyira frissen, elevenen élt az emlék több embernek a szívében, hogy akkor például egy magasabb felajánlással találkoztunk. Ehhez képest kevesebbet, de még az átlaghoz képest mindig magasabb felajánlás érkezett 2023-ban, ott pedig február elején a kutatómentő csapatunk utazott Törökországba a földrengés helyszínére, és akkor például a saját felületeinken, valamint a média különböző híradásaiban szintén nagyon sokszor lehetett találkozni a zöld kabátos segítőkkel, akik Törökországból jelezték, hogy milyen szolgálatot látnak el, és 5 túlélőt sikerült kimenekítenünk a romok alól. És ez is februárban történt, abban még márciusban is még történtek különböző híradások, beszámolók a kutatómentőcsapat tagjai részéről, és akkor is ennek következtében az átlaghoz képest magasabb felajánlói számmal találkoztunk, és ehhez képest például 24-25-ben már visszacsökkent a szám a megszokott számra. Úgyhogy mi nagyjából ezt látjuk, hogy az emberek így tapasztaljuk, hogy hirtelen döntenek annak tudatában, hogy az, hogy mi történik májustól decemberig, és az, hogy milyen szolgálatot vállal a Magyar Református Szeretett Szolgálat az év minden napján, arra nem feltétlenül emlékszik vissza az ember már jövő tavasztal. Csak is arra, ha ott az év elején azt látja, hogy tényleg a reformátusok még mindig itt vannak, mindig segítenek. Mi itt tapasztaljuk, hogy akkor szokták nagyobb számban ezt a döntést meghozni, hogy én akkor odaadom az adó 1%-omat és segíteni őket. Úgyhogy ez fontos kiemelni, hogy ez valóban egy nélkülözhetetlen támogatási forma a mi életünkben is, és ráadásul pont az adó 1% felajánlása egy olyan támogatási lehetőség, ami az embertől nem igényel aztán plusz ráfordítást. És mi ezért buzdítunk mindenkit arra, hogy ne spórolja meg azt a 2 percet, amíg ezt a felajánlást megteszi a NAV online felületén keresztül, hiszen ez nem egy olyan adományozás, hogy most a saját bevételemből oda kell adnom 5 vagy 10 000 forintot, hanem az az adó az már egyébként is fel lett ajánlva, és nekem csak egy döntést kell meghoznom, hogy annak az 1%-ával kit szeretnék segíteni. És hogyha ezt nem tesszük meg, akkor az összeg mondhatni elúszik, de hogy tehát mi hozzánk semmiképp nem fog visszakerülni. Én ezért szeretném a hallgatóknak a figyelmét felhívni. Nyilván az én legnagyobb örömöm, hogyha minél többen azt a döntést hozzák meg, hogy a Magyar Református Szeretett Szolgálat Alapítványt támogatják ezzel a felajánlással, hiszen valóban munkatársként látom azt, hogy milyen szolgálatot végez minden egyes kollégánk, minden egyes önkéntesünk, nem is azt mondom, hogy országszerte, hanem Kárpát-medence szerte, és az januártól december 31-től történő szolgálat nincsenek kiemelt időszakok, hanem tényleg az év egész napján segítsük a hozzánk fordulókat, de ez a tapasztalat, hogy ez valahogy mindig az számít igazán, hogy ott akkor hirtelen mit látnak az év elején a társadalom széles nyilvánosságában. Úgy bízom benne, hogy akik ezt a rádióbeszélgetést hallgatják, akkor hátha eszükbe jut, hogy valóban az elmúlt évben is találkoztam én szeretett dobozokkal, vagy részt vettem a szeretett hídon, vagy hallottam a szeretett szolgálatnak bármilyen programjáról, amikor mondjuk a viharkárok helyszínén segítettek, vagy Kárpátaljára vittek adományt, vagy ugye, amit említettem, Királyhágó melléki sérülést szenvedett templom ügyében nyújtottak segítőkezet. Én bízom benne, hogyha valaki ezt is végig gondolja, akkor sokak szívében megszületik az a döntés, hogy én szeretném segíteni ezt a szervezetet az adóm 1%-ának a felajánlásával.
Akkor az alapján, amit mondasz, az organikus támogatás jobban működik, tehát ha organikusan, természetes módon hallanak és látnak benneteket, de emlékszem, hogy tavaly azért volt valamiféle médiakampányotok, mondjuk tömegközlekedési eszközökön, futóreklámok között voltak református szeretett szolgálat, kifejezetten adó 1%-os felhívások. Most ez idén ezt lejjebb vettétek a tapasztalatból, hogy egyébként nem ez számít igazán a felajánlóknak, vagy azért idén is találkozhatunk ilyenekkel?
Nem, valóban lejjebb csökkentettük abszolút, sőt, szinte a nullához közelítő összegre csökkentettük azt az összeget, amivel országszerte hirdetéseken keresztül találkozhatnak az adó 1%-kal kapcsolatban bárhol a lakosok. És valóban ezért, mert nyilvánvalóan mindig figyeljük, hogy amit a tavaszi időszakban ráfordítunk, a következő ősszel mit látunk, hogy mi volt ennek a hozadéka, milyen eredményeket értünk el. És tényleg azt láttuk az elmúlt években, hogy abban az évben, ha lehet, hogy nem is költünk, vagy nagyon minimálisat bármilyen kommunikációs kampányra, de történt egy olyan, nevezük sajnálatos eseménynek, hogy szükségszerűen nagyon sokan találkoztak velünk, leginkább akár személyesen is, akkor mindig jóval magasabb volt a felajánlóknak a száma, mint egy, mondhatom, hogy csendesebb évben, vagy legalábbis amikor az év első szakasza egy csendesebb időszak, ilyen volt például akár a tavalyi 2025-ös esztendő is, és ahhoz képest hiába költöttünk mondjuk egy nagyobb összeget a kampányra, az nem térült meg. Ezért született az a döntés, hogy nem erre akarunk elsősorban hagyatkozni. Egyébként az idei évben nyilvánvalóan azért valamit kell, hogy foglalkozunk az adó 1%-ának a felajánlási időszakában azzal, hogy felhívjuk erre a figyelmet, és mi most ezt idén nagyon egyszerűen mondhatom, hogy házon belül oldottuk meg. A saját munkatársainkat kértük meg, hogy elevenítsenek fel egy olyan emléket, ami számukra a legmeghatározóbb, a legemlékezetesebb. Ugye idén ünnepli a fennállásának a 20. évfordulóját a Magyar Református Szeretetszolgálat. Jelenleg, ha vesszük a közfoglalkoztatott, vagy a rehabilitációs foglalkoztatásban foglalkoztatott munkatársakat is, akkor velük együtt közel 1800 munkatársunk van országszerte. Ez már önmagában egy hatalmas szám. És közülük többeket is megszólítottunk, és arra kértünk, hogy mondja el, hogy miért szeretik lenni velünk, mi az az emlék, amit akár még évekkel, vagy akár már évtizedekkel később is még mindig a szívében őriz, mert olyan meghatározóvá vált az ő életében. Mi a munkatársakat kértük meg, hogy ezeket kis rövid videóüzenetekben osszák meg velünk, ezek elérhetőek a közösségi média oldalainkon, és arra búzítjuk, akik megnézik ezeket a videókat, vagy akár hallgatják ezt a beszélgetést, hogy most így a 20 éves jubileum kapcsán próbáljunk visszaemlékezni, hogy van-e egy olyan, legalább egy olyan emlékem, amire azt mondom, hogy ez valóban meghatározó marad az egész életemre. Ez lehet akár egy önkéntes szolgálat, lehet egy beszélgetés, lehet egy olyan találkozás egy zöldbárányos autóval vagy munkatársal, amire azt mondom, hogy ott megbizonyosodtam róla, hogy akik itt szolgálnak, itt valóban jót tesznek. Ha van egy ilyen emlék, akkor szülinapi ajándékként a 20 éves jubileum alkalmából azt kérjük, hogy idén támogassa a Magyar Református Szeretetszolgálat munkáját.
Nem fő, de fontos forrása a Magyar Református Szeretetszolgálatnak az adó 1%-os felajánlások. Évente néhány millió forint támogatást kapnak így, amelyet olyan programok finanszírozására fordítanak, amihez máshonnan nem kapnak támogatást. Ilyen például a Nyilas Misi ösztöndíj program, ahol tehetséges, de nehéz körülmények között élő gyerekek fejlődését támogatják. A részletekről Dobis Lucski Zsófiát, a Magyar Református Szeretetszolgálat kommunikációs vezetőjét kérdezte Hegedűs Márk.
Itt maradnál, nem indulnék mégisem, ha nem indulnál, nem lenne érkezésem. Hová is mennék, hová is lennék egyedül én, nélküled nem kell útlevél.
Az otthon ott lesz, ahol megállunk, ki régen felvett, rég nincs már. Magunkban súgjuk, csak tegyél le, mert ma végre megtaláltuk, más lett a táj.
Egy szívbe szalad sok kis ér, sok szívet hajt egy gyermnyi vér, ha messze lennél. Hazáig elmész ennyivel, ha menni kell, de most jönnöd kell.
Az otthon ott van, ameddig ellát, vak sötétben két szemünk.
Vak lovak vagyunk az ében, nincsen út és nincs kötél sem, de mi el mégsem tévedünk. Haza pár, mi
sok kis ér, sok szívet hajt egy cserpnyi vér, ha messze lennél. Elég lesz mindig négy liter, az ágy elmész ennyivel, ha menni kell, de most jönnöd kell. Haza értünk héttel. Sok szívet hajt egy cserpnyi vér, ha messze lennél. Elég lesz mindig négy liter, az ágyig elmész ennyivel, ha menni kell, de most jönnöd kell. Hazaértünk, hidd el.
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
Kedves hallgatóink, néhány perc múlva 7 órakor jönnek a hírek az Európa Rádióban. A következő 2 órában a Kontinentális Reggeli című programmal várom Önöket.
Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.